Máté evangéliuma 5. fejezet. Ma a Bibliának egy csodálatos részét, a hegyi beszédet fogjuk tanulmányozni. Amikor meglátta a sokasságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Az első dolog, amit észre kell vennünk itt, hogy a hegyi beszéd nem mindenkinek szól. Jézus itt nem a sokasságot tanította, hanem a tanítványaihoz beszélt, és ha valaki nem Jézus Krisztus tanítványa, annak nagyon nehéz lesz a hegyi beszédet megértenie, mert számára ez nem igazán alkalmazható. Tehát meglátta a sokasságot, és ott hagyta őket. Felment a hegyre, és miután tanítványai odajöttek hozzá, őket kezdte el tanítani. Jézus leült, ahogyan ezt akkoriban a tanítók tették. Akkoriban a tanárok ültek, és a diákok álltak, és úgy hallgatták a tanítást. Azóta a dolgok némileg megváltoztak. Abban az időben egy tanár akkor állt fel, ha valamilyen fontos igazságot akart mondani. János evangéliumának 7. fejezetében Jézus a templom hegyén volt, felállt és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön el hozzám és igyék. Ott egy dicsőséges igazságot hirdetett az embereknek. Ennek a tanításnak az elején Jézus bemutatja azokat az embereket, akiket itt tanít. Leírja tehát, hogy milyen Isten gyermeke, és ezt a boldog mondások formájában teszi, ahol a boldog áldottat is jelent. Így kezdi. Ó, mennyire boldogok a lelki szegények! Valahogyan mi nem szoktunk a lelki szegényekre úgy gondolni, mint akik nagyon boldogok. Mégis Jézus Isten gyermekeinek leírását rögtön az elején így kezdi. Ó, mennyire boldogok a lelki szegények! Voltak olyan modern tudósok, akik megpróbálták ezt úgy fordítani, illetve értelmezni, mert itt nem fordításról, hanem értelmezésről van szó, hogy boldogok lelkükben a szegények. Ez azonban így nem feltétlenül igaz. Én sok olyan szegény embert ismerek, akiknek nagyon keserű lelkük van, tehát a szegénység nem tesz feltétlenül boldoggá. Boldogok a lelki szegények, mondta Jézus. Először is ő nem fizikai szegénységről beszélt, hanem lelki szegénységről. Itt a lelki szegénység a büszkeség ellentéte, és ez az Istennel való találkozás elengedhetetlen következménye. Ha valaki találkozik Istennel, akkor ebből a találkozásból azonnal lelki szegénység következik. Ha valaki büszke és felfuvalkodott, akkor az az ember még sohasem találkozott igazából Istennel. Ézsaiás könyvének 6. fejezetében, amikor a népszerű Uzzia király meghalt, Ézsaiás ezt írja. Uzzia király halálának évében láttam az urat. Magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Azután azt mondtam. Jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Amikor Dániel meglátta az urat, azt írta, hogy az arca eltorzult, és elhagyta az ereje. Amikor Péter találkozott az úrral, azt mondta. Távozz tőlem, uram, mert bűnös ember vagyok. Az az ember, aki meglátja az Istent, az önmagát is úgy látja, mint amilyen valójában. Jézus azt mondta, hogy azt a hibát követjük el, hogy gyakran másokkal hasonlítjuk össze magunkat. Ha téged figyellek, akkor magamat nem látom olyan rossznak. Ha mások hibáit nézem, akkor azt gondolom, hogy nem is vagyok olyan rossz. Nézd csak ezt az embert. De ha az Úrra tekintek, az ő tisztaságára, az ő szentségére, az ő igazságára, akkor azt mondom, jaj nekem, elvesztem. És ezt jelenti a lelki szegénység. Önmagam valós megítélését nem emberek fényében, hanem az Isten fényében. Amikor meglátom a magammal kapcsolatos igazságot, ez arra vezet engem, hogy Isten segítségét kérjem. Ó, Uram, segíts! Ugyanarról van itt szó, amit Pál apostol is érzett. Ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem a halálra ítélt testből? Tehát mindig ez a kezdet. Így kezdődik egy igazi kapcsolat Istennel. Jézus azt mondta, hogy az igaz ember boldog. Miért? mert valójában találkozott Istennel, és ennek eredményeképpen övé a mennyek országa. Most már nem csak ebben az átmeneti anyagi világban él, hanem átléphetett a mennyei világba, és így Isten gyermeke és az örökkévaló királyság polgára lett. Boldogok, akik sírnak. Na, ez még nagyobb ellentmondásnak tűnik. Hát hogyan lehetnek boldogok, akik sírnak? De ha valaki eljutott önmagának igazi, Isten fényében való megismerésére, eljutott a lelki szegénységre, akkor összetörik a szíve a saját helyzete miatt, és a saját kudarcai és bukásai miatt fog sírni, amiatt, amit önmagában lát. Az Úr ígérete azonban az, hogy ők megvigasztaltatnak. Ahogyan az Úr elkezd munkálkodni bennem, az ő szent lelke és ereje által megtapasztalhatom Jézus Krisztus győzelmét az életemben. És ez valóban boldoggá tesz. De ez mindaddig nem történhet meg, amíg el nem jutok arra a pontra, hogy sírok amiatt, hogy nincs erőm, hogy nincsenek képességeim, és azt érzem, hogy segítségre van szükségem, és emiatt sírok. És akkor elkezdhetem megtapasztalni Isten dicsőséges erejét az életemben, és ő mindazt el tudja végezni bennem, amit én önmagamtól nem voltam képes megtenni. Ez aztán arra vezet engem, hogy őszintén tekintsek magamra. Jézus azt mondta, boldogok a szelídek. Ez azt jelenti, hogy én már igazságban látom önmagam, és nem vagyok többé felfuvalkodott, és nem csapom be önmagamat saját magammal kapcsolatban. Pedig ezt milyen könnyen megteszik az emberek. A szelíd azt jelenti, hogy az Úr fényében tekintek önmagamra, és beismerem azt, hogy önmagamban semmi vagyok. Érdekes, hogy az itt felsorolt tulajdonságokat a világ nem értékeli, mert a világ az erőszakosakat szereti. Ha ezt a tanítást emberek írták volna, akkor teljesen más tulajdonságokkal rendelkező emberekre mondták volna azt, hogy boldogok. De mivel itt Jézus Isten gyermekeit írja le, azokról a tulajdonságokról beszél, amelyeket a mennyben értékelnek. A szelídek öröklik a földet. Ez a föld nem az a föld, amelyet Isten teremtett. Ezt a földet megrontotta az Isten elleni lázadás. De Isten vissza fogja állítani ezt a földet olyanná, amilyennek ő azt eredetileg eltervezte. Megszűnnek a háborúk, és az emberek igazságban és békében fognak együtt élni. Isten királysága eljön erre a földre, és Isten gyermekei fogják örökölni azt. Jézus azt mondta, hogy így szólok majd hozzájuk azon a napon. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. A Jelenések könyvében pedig azt olvashatjuk Krisztus testéről, hogy ők mindnyájan vele együtt fognak élni és uralkodni a földön 1000 esztendeig. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Milyen dicsőséges hely is lehetne ez a föld, ha nem lenne benne az emberek által összehordott szemét, ha nem lennének háborúk, ha nem lenne benne gyűlölködés és kapzsiság. De egyszer majd olyannak fogjuk látni ezt a földet, amilyennek Isten eredetileg szánta, és örökölni fogjuk a földet úgy, ahogyan azt Isten elrendelte. Ezek voltak a negatív tulajdonságok, a következő, a negyedik boldog mondás viszont fordulópont. Miután meglátom magam Isten fényében, és felismerem saját gyengességemet, elkezdek éhezni és szomjazni az igazságra. Ahogy Pál apostol írja a Római Levél 7. fejezetében, elismerem a törvényről, hogy jó, de arra, hogy megtegyem, nincs lehetőségem. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt teszem, amit nem akarok, a rosszat. Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből? Éhezem és szomjazom az ideális után, de ki fog segíteni nekem, hogy megtaláljam azt? Jézus pedig azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mivel ők megelégítetnek. Ha éhezel és szomjazol az igazságra, Isten megelégít és betölt az ő saját igazságával. Ezzel érkeztünk el a pozitív tulajdonságokhoz. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Jézus azt tanította, hogy mivel Isten annyi mindent megbocsátott nekünk, ez arra kellene ösztönözzön minket, hogy mi is megbocsássunk másoknak. Mivel elnyertük Isten irgalmát, nekünk is irgalmasnak kell lennünk. Itt azonban másképp mondja. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Mivel mi már elnyertük Isten irgalmát, ezért mi is irgalmasok kell legyünk. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. És ezzel tulajdonképpen befejeződik Isten gyermekének leírása. A következő boldog mondásban azt írja le, hogy a világ hogyan fog reagálni az ilyen emberre. Miközben az ember olvassa ezeket a tulajdonságokat, azt gondolhatja, hogy az ilyen embert biztosan szívesen fogadják mindenütt. Hát, a gyülekezetben biztos, de a világban már nem igazán. Jézus azt mondta, hogy ne lepődjetek meg, ha gyűlöl benneteket a világ, mert engem is gyűlöl. Ne lepődjetek meg, ha nem fogad be benneteket a világ, hiszen engem sem fogadott be. És ezek a felsorolt tulajdonságok ott is voltak Jézus életében. A világ pedig keresztre feszítette őt. Jézus tehát előre megmondta, hogy a világ hogyan fog reagálni az ilyen emberre. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek. Tehát, ha te ilyen ember vagy, akkor üldözni fognak az igazságért. Az emberek ki fognak használni, lábtörlőnek néznek, és mérgesek lesznek rád, mert rossz fényben tüntetett fel őket. Hiszen te azt teszed, ami helyes, ők pedig nem akarják azt tenni, és ezért a saját bűntudatukat fogják rád vetíteni. Figyeljük meg, hogy Jézus itt nem azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok, mert furcsa módon viselkedtek. Sajnos vannak olyan emberek, akik kereszténynek nevezik magukat, és a kereszténység nevében furcsa dolgokat tesznek, és őket ezek miatt a bizarr dolgok miatt üldözik. Amikor bibliaiskolában jártam Los Angelesbe, és esténként villamossal jártam haza, volt ott egy lány a bibliaiskolában, aki nagy gondot jelentett számomra. Nagyon hangos és furcsa volt. Az a típus volt, aki hosszú szoknyát és gyapjú harisnyát viselt, mindig összefonva hordta a haját, és sohasem festette ki magát. Egy időben az operában is énekelt, és meg is volt hozzá a hangja. Hát ebben a lányban nem volt semmi mértékletesség. Mindenkinél hangosabban nevetett, mindenkinél hangosabban beszélt, és engem rendkívül idegesített. Ő is valahol Los Angeles belvárosában dolgozhatott, és időnként ugyanarra a villamosra szálltunk fel. Amikor felszállt és észrevett engem, felkiáltott azon az erős, operás hangján. Dicsőség az Úrnak, testvér! És mivel amúgy is furcsán nézett ki, mindenki hátrafordult, hogy vajon kihez beszél. Olyankor én is hátrafordultam, és úgy tettem, mintha nem ismerném. Összenéztem a körülöttem levőkkel, hogy hát elég ciki, ugye? A következő alkalommal odamentem hozzá, és elmondtam, hogy nem nagyon örülök, amikor ezt csinálja a villamoson, és annak sem, hogy nagyon sokszor az osztályteremben is túl hangos. És azután megmutattam neki azt az igét, hogy az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben. Ő pedig sarkon fordult, és azt mondta: Uram, köszönöm az üldöztetést! De az Úr nem azt mondja, hogy boldog vagy, hogyha azért üldöznek, mert fura és bizarr módon viselkedsz, hanem az igazságért és az ő nevéért. Úgyhogy ha üldöznek, akkor bizonyosodj meg arról, hogy ez Jézus Krisztus miatt van, és nem valami furcsa tulajdonságod miatt. Jézus azt mondta, örüljetek, de azért nem olyan könnyű dolog elviselni, amikor Jézus miatt üldöznek és gyaláznak. Ilyenkor inkább az a természetes reakciónk, hogy elkezdünk duzzogni. Jól van, Uram, én inkább meg sem szólalok. És szomorkodunk, mert nem szeretjük, ha üldöznek és gyaláznak minket. De Jézus azt mondta, hogy örüljetek. Vajon te tudsz örülni? Az apostolok cselekedeteiben olvashatunk arról, hogy Péter és János a templomba menet, a Jézus Krisztusba vetett hitáltal meggyógyítja a sántát. Később emiatt letartóztatják, és a nagy tanács elé állítják őket. A nagy tanács tagjai pedig megveretik őket, és megparancsolják neki, hogy többé ne szóljanak Jézus nevében. És azt olvassuk róluk, hogy ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért. Ez kiváló példája annak, ahogyan Jézus szavai beteljesedtek a tanítványok életében. Örüljetek és újjongjatok! Miért? Először is azért, mert jutalmatok bőséges a mennyben. Másodszor pedig, mert jó társaságban vagytok, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ahogy István is kérdezte, amikor a nagy tanács előtt állt, a proféták közül kit nem üldöztek a ti atyátok? Mindig az atyáitokról beszéltek, hogy ők milyen nagyszerűek voltak, hogy az atyáink így, az atyáink úgy, de hát ők melyik prófétát nem üldözték és nem ölték meg? Ti pedig még rosszabbak vagytok, hiszen ti azt öltétek meg, akit a proféták megjövendőltek. A hamis prófétákat tisztelték és szerették, de az igaz prófétáknak nem volt könnyű dolguk, mert az emberek nem akarják hallani Isten igazságát. Inkább választják a hamis biztonságérzetet. Ó, minden szép és jó lesz. Isten azt akarja, hogy gazdag legyél, hogy Mercedesed legyen. Hiszen ki ne akarná ezt hallani? De Isten igaz prófétái nem ilyen népszerűek. Ezután Jézus arról kezd beszélni, hogy Isten gyermeke milyen hatással van a körülötte levő világra. Kijelenti, hogy ti vagytok a föld sója. A sót annak idején főként tartósítószerként használták. Mivel akkoriban nem volt vákumcsomagolás és hűtőszekrény, a levágott állatok húsát alaposan be kellett sózni. A só megölte a felszínen található baktériumokat és tartósította a húst. Jézus azt mondta itt a tanítványainak, ti vagytok a tartósítószerei annak a világnak, amelyben éltek. Ti vagytok a tartósító hatás, ti vagytok a föld sója. És valóban, az igaz kereszténység minden társadalomban tartósító hatású volt. Ha valahol erős a keresztény hatás, erős a keresztények hangja, az a társadalom megőrződik. Amikor azonban elhalkul a keresztények hangja, a társadalom romlásnak indul, végül pedig elpusztul. Nézzük csak meg az Egyesült Államokat. Keresztény elvekre épült a nemzet, az Egyesült Államok alapításánál a kereszténységnek nagy hatása volt. Az alkotmányba is bekerült a vallásszabadság védelme, valamint a gyülekezés és a vallásgyakorlás szabadsága. A keresztény hatás erős volt, és nem féltünk kimondani azt, hogy Isten uralma alatt élünk. Az évek során azonban elhalkult a keresztények hangja, és látjuk azt, hogy milyen romboló hatások próbálják elmosni azokat az alapokat, amelyekre a demokráciánk épül. Látjuk, hogy már a gyermekek is szexuális zaklatásoknak vannak kitéve, és egyre elterjedtebb a gyermekpornográfia is. Van egy férfi a gyülekezetünkben, aki a Los Angeles-i rendőrségnek a gyermekek kizsákmányolásával foglalkozó részlegét vezeti. Ő mondta el nekem, hogy akárhányszor rajta ütnek egy gyermekpornográf képeket készítő központon, ott mindig találnak sátánizmussal kapcsolatos irodalmat és sátánimádással kapcsolatos tárgyakat. És azt mondta, hogy ez gyakran igaz a kegyetlen gyilkosságokkal kapcsolatban is. Szerinte itt lelki harcról van szó, nem pedig egyszerűen perverz emberekről. Ez sátáni eredetű, és nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen. És ha nem értjük meg mindezt, akkor nem leszünk készen a harcra, hiszen testi fegyverekkel próbálunk majd lelki harcokat megvívni, úgyhogy például politikusoknak próbálunk meg leveleket írni. De a mi dolgunk az, hogy letérdeljünk Isten elé, és imádkozzunk hozzá lelki ébredésért, és keressük az ő hatalmát. Imádkozzunk, mert az imádság tudja megváltoztatni ezt a nemzetet. Hiszen lelki harc ez, és démoni erők ellen küzdünk. Hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem lelkiek, és erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. A legfőbb fegyverünk pedig az imádság, és ez az, amit egyre többet kell tennünk. Imádkoznunk kell. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a tartósító hatás, ha azonban a só megízetlenül, akkor már nem képes elvégezni a munkáját, és már semmire sem jó. Ha a gyülekezet nincs tisztító hatással a környezetére, akkor semmire sem jó. A társasági klubként működő gyülekezetek semmire sem jók. A gyülekezetnek dinamikusnak kellene lennie, és lelki, Isten szerinti hatást kell gyakorolni a környezetére. Ha a só megízetlenül, semmire sem jó már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Amikor a só használhatatlanná vált, akkor kidobták az utakra. Az eső kimosta belőle a nátriumkloridot, ami megölte a növényzetet, és megtisztította az utat a gyomtól, és így a sót az emberek eltaposták. Amikor Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a föld sója, ez nem csak egy kihívás, hanem tulajdonképpen ultimátum is a gyülekezetek számára. Vagy azzá leszel, amit Isten tervez számodra, vagy egyáltalán nem fogsz létezni, mert eltaposnak az emberek. Azután azt mondta Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. A tanítványai majdnem mint halászok voltak, nem pedig valami művelt emberek. Jézus ott ült Galileában, távol a nagyvárosoktól, távol Rómától, távol a görög kultúrától, amely Athénból származott, és ott a galileai domboldalon azt mondja ennek a szedetvedett társaságnak, hogy figyeljetek, ti vagytok a világ világossága. És ez csodálatos, ez annyira tetszik nekem. Milyen hatással kellene lenni a gyülekezetnek erre a sötét világra? Ti vagytok az egyetlen világosság. Ti vagytok az egyetlen remény. Amikor Pál apostol Agrippa királynak küldetéséről és a damaszkuszi úti megtéréséről beszélt, kijelenti, hogy az Úr arra hívta előtt, hogy megszabadítsa a pogányokat a sötétség hatalmából, és hogy átvigye őket Isten világosságára. A gyülekezet állandó küldetése az, hogy az emberek szemeit megnyissa, és hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából Istenhez vezesse őket azért, hogy bűnbocsánatot nyerhessenek, és örökséget a kiválasztottak között. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpát sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Volt egyszer egy kisfiú, aki nem sokkal a megtérése után egy nem keresztény nyári táborba készült, és előtte elment a lelkipásztorához, hogy imádkozzon vele. Imádkoztak hát azért, hogy erősen megálljon hitében, és az élete bizonyság legyen ott a táborban a többi gyermek számára is. Amikor visszajött, a lelkipásztor megkérdezte tőle. Na milyen volt, hogy ment? Mire ő? Ó, nagyon jó volt, minden jól sikerült, senki sem tudta meg. De az Úr Jézus azt mondta, hogy nem azért gyújtják meg a lámpást, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék azt, hogy világosságot nyújthasson mindenkinek a házban. A lámpás egyetlen célja az, hogy világítson. Hasonlóképpen Isten célja is az az életeddel, hogy világítson a körülötted levő sötét világban. Ennek a világításnak többféle módja is van, de Jézus azt mondta, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Előfordulhat, hogy valakinek úgy ragyog a világossága, hogy amikor az emberek látják, akkor őt kezdik el dicsőíteni. Hát nem csodálatos ez az ember? Láttad, hogy mit csinált? Micsoda nagyszerű ember? Lehet úgy cselekedni a jót, hogy magunkra irányítjuk a figyelmet, mert van bennünk valami, ami igencsak szeretné önmagunkra irányítani a figyelmet, szeretnénk mi magunk learatni a dicsőséget. Sokkal könnyebb mások előtt hősnek lenni, mint egyszerűen csak önmagadban tenni valami jót, úgyhogy senki se tudjon róla. Amikor évekkel ezelőtt Huntington Beach-en laktunk, akkor közvetlenül egy gyár mellett volt a lakásunk. Gyakran voltak olyan ködös reggelek, amikor az ember nem feltétlenül azért kapcsolta be a fényszóróját, hogy jobban lásson, hanem hogy mások lássák az autóját. Ilyenkor az emberek gyakran égve felejtették fényszórójukat. Gyakran ilyen ködös reggeleken odamentem a gyárhoz, és lekapcsoltam más emberek égve felejtett fényszóróját, hogy amikor este visszamennek a kocsiukhoz, az akkumulátor ne legyen teljesen lemerülve, és el tudjanak vezetni. Közben pedig mindig azt gondoltam, hogy milyen kár, hogy ezek nem tudják, hogy én milyen rendes ember vagyok, és hogy én milyen jót cselekedtem velük. És délután ezek az emberek beülnek a kocsiukba, és elhajtanak, és soha nem fogják megtudni, hogy az én kedvességemnek és jóságomnak köszönhetik ezt, és ha én nem lettem volna ott, hogy lekapcsoljam a lámpájukat, akkor lemerült aksi várta volna őket. Gyakran kísértést éreztem, hogy kocsiukon hagyjak egy kis üzenetet, hogy tudtad, hogy én kapcsoltam le a lámpát? És ha nem lettem volna, nem tudtad volna vezetni. Egyébként itt lakom szemben, nem messze innen. Valahogy mi mindig azt szeretnénk, hogy az emberek elismerjék és értékeljék a jó cselekedeteinket. Jézus azonban azt mondta, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ahogy az evangéliumokat tanulmányozzuk, gyakran olvassuk, hogy a sokaság Jézushoz jött, ő megérintette és meggyógyította őket, és ezután ők úgy mentek el, hogy az Isten dicsőítették. Mert Jézus úgy tette mindezt, hogy Isten kapja a dicsőséget, amikor az emberek látták a jó cselekedeteit. A hegyi beszéd következő részében Jézus a keresztény ember törvényhez fűződő kapcsolatáról beszél, és kijelenti, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. A törvény az engedetlenséget halállal büntette. Jézus azért jött, hogy betöltse a törvényt azáltal, hogy meghalt a mi engedetlenségünkért. Azért jött, hogy betöltse a proféták tanítását, ahogyan Ézsaiás is mondta, mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűneiért. Pál apostol azért írta, hogy Krisztus a törvény célja azok számára, akik hisznek, mert ő új kapcsolatot teremtett köztünk és Isten között. Isten előtti igaz voltunknak a Jézus Krisztusban vetett hitünk az alapja, mert ő betöltötte a törvényt. Nem azért jött, hogy eltörője vagy érvénytelenné tegye azt, hanem betöltötte a törvényt azáltal, hogy meghalt értünk. Jézus azt mondta, mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jotta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, amíg mindenben nem teljesedik. A jotta meg a vessző kis ékezetek voltak, amelyek a héber szövegben a magánhangzók helyén álltak. Egyetlen jotta vagy egy vessző sem vészel, amíg minden be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, az nagy lesz a mennyek országában. Egyszer valaki megkérdezte Jézust, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. Jézus helyesen azt válaszolta, hogy szeresd az Uradat és Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. És hozzátette. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat, ettől a két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Ez a rövid kivonata vagy összegzése az egész törvénynek és a profétáknak. Szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Pál apostol azt mondta, hogy a szeretet a törvény betöltése. Aki szeret, az betöltötte a törvényt. A törvény tiltásokban adatott. Ne tedd ezt, ne tedd azt. Jézus viszont megfordította ezeket a tiltásokat, és azt mondta, szeresd a te uradat, a te istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. És ez betölti a teljes törvényt. Ezután Jézus valami olyat mondott, ami biztos, hogy teljesen ámulatba ejtette a hallgatóságát. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét, akkor semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Az biztos, hogy teljesen megdöbbentette a tanítványokat, mert az ő gondolkodásuk szerint senki sem volt igazabb, mint a farizeusok és az írástudók. Ezek az emberek folyamatosan ki is mutatták, hogy ők mennyire igazak azáltal, hogy milyen ruhákba öltöztek, és azáltal, hogy milyen széle volt a köpönyegüknek, valamint cselekedeteikben és imáikban is. Ezek azok az emberek, akikre Jézus azt mondta, hogy ti kiszűritek a szúnyogot. De vajon miért is szűrték ki a szúnyogot? Mert a törvény azt mondta, hogy semmi olyat sem szabad enni, amiben vér van. Ezért aztán előfordulhatott, hogy az utcán ott volt egy farizeus, aki próbált öklendezni és hányni. Ha megkérdezted tőle, hogy miért csinálja ezt, akkor azt mondta, hogy futás közben berepült a számba egy szúnyog, és most megpróbálok megszabadulni tőle. Mert nem akart egy olyan állatot lenyelni vagy megenni, amiben vér volt, és ezért nem volt teljesen kóser. Itt pedig Jézus azt mondja, hogy ezeknél az embereknél is igazabbaknak kell lennetek, ha be akartok menni a mennyek országába. Jézus azonban tovább megy és bemutatja, hogy mit is ért ő ez alatt. Ezt mondja nekik. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek. A tanítványok nem tudtak héberül olvasni, ők csak az írástudók és a farizeusok elmondásából ismerték a törvényt. Az átlagember akkoriban nem tudott héberül, Krisztus korában arámul és görögül beszéltek az emberek. Héberül csak a tudósok tudtak, így az emberek tulajdonképpen nem tudták a saját nyelvükön elolvasni az írásokat, és így az írástudókra és a farizeusokra kellett támaszkodjanak. Ezért mondta azt Jézus, hogy hallottátok, hogy megmondatott. Ezután Jézus 5 olyan tanítást fog említeni, amit az írástudók és a farizeusok tanítottak az embereknek a törvényről és a törvény értelmezéséről. Jézus először is bemutatta azt, hogy ők hogyan tanították ezt, és utána elmondja azt, hogy Isten hogyan szánta ezeket a törvényeket. A kettő között a fő különbség az, hogy ők úgy tanítottak, mintha ezek pusztán fizikai törvények lennének, míg Isten arra szánta őket, hogy az emberek lelki hozzáállását irányítsák. Isten számára fontosabb a hozzáállásunk, mint a cselekedeteink. Manapság is sokan vannak, akik nagyon vigyáznak cselekedeteikre, de hozzáállásuk nagyon rossz. Isten számára viszont a hozzáállás a legfontosabb, mert ebből következnek cselekedeteink. Így elképzelhető, hogy valaki valami jót tesz, de mégsem jár a jó úton, mert a hozzáállása rossz a dologhoz. Elképzelhető, hogy valaki csodálatos dolgokat tesz Istenért, és a gyülekezetben szolgál mindenféle módon, de rossz a hozzáállása, és ezért Istent nem érdekli, hogy milyen csodálatos cselekedeteket hajtott végre azért, mert helytelen hozzáállással tette azokat. Isten számára sokkal fontosabb a szíved hozzáállása, mint a cselekedeteid. Tehát a farizeusok és az írástudók úgy értelmezték a törvényt, hogy az az ember cselekedeteit irányítja, pedig Isten a törvényt a hozzáállásunk irányítására adta. Az ő értelmezésük szerint képesek voltak betartani a törvényt, ahogy azonban Isten szánta a törvényt, úgy senki sem tudja betartani. A törvény célja az volt, hogy bemutassa, hogy az egész világ bűnös Isten előtt. Ahelyett, hogy a törvény olvasása arra vezette volna őket, hogy beismerjék bűnösségüket Isten előtt, inkább arra indította őket, hogy igaznak tartsák magukat, és hogy büszkék és felfuvalkodottak legyenek az emberek előtt, és kritikus szemmel nézzenek másokat. Mindez önigazultsághoz és büszkeséghez vezetett az életükben, és Jézus egy példázatban el is mondta, hogy ez hogyan nyilvánult meg. A farizeus bement a templomba, és azt mondta: köszönöm Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, mert én imádkozom, én böjtölök, és elmondja Istennek, hogy mi mindent tesz. És Jézus így folytatja: volt egy bűnös is, aki bement a templomba, és még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas hozzám bűnöshöz. És Jézus azt mondta, hogy ez az ember megigazulva ment haza, mert Isten megbocsájtott neki, míg az első ember imádságai semmit sem jelentettek Istennek. A farizeusok rosszul értelmezték a törvényt, és azt tartották, hogy az csak a külsőleg látható cselekedeteinket irányítja, és nem foglalkozik a lelki dolgokkal, a gondolatainkkal vagy a hozzáállásunkkal. De amikor Jézus bemutatja Isten szándékát a törvénnyel, akkor láthatjuk, hogy mindannyian bűnösek vagyunk Isten előtt. Hallottátok, megmondatott a régieknek: ne ölj! Szó szerint az eredetiben az áll, hogy ne gyilkolj. Mert aki gyilkol, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Hát nem ezt mondja a törvény? De igen. Azt mondja, hogy ne gyilkolj, ez a törvény. Tehát akkor mi baja van ezzel Jézusnak? Tudod-e, hogy Isten szándéka mi volt azzal, amikor azt mondta, hogy ne gyilkolj? Tudjátok-e, hogy mit jelent az, ha valaki megszegi ezt a törvényt? Nem csak arra vonatkozik, hogy ha addig ütsz valakit, amíg elveszti az eszméletét, nem csak arra, hogy ha addig folytogatsz valakit, amíg már nem bír lélegezni, vagy nem csak arra, hogy beledöföd a tört a szívébe. Hanem Jézus azt mondja: én pedig azt mondom nektek, tehát a következő volt Isten szándéka ezzel a törvénnyel, nem pusztán az, amit ők mondanak nektek. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki ok nélkül haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Ugyanis az ilyen ok nélkül való és féken nem tartott harag visz valakit gyilkosságra. És lehet, hogy benned is van ilyen féken nem tartható és ok nélkül való harag. Meg lehet, hogy eddig képes voltál visszafogni magad, de mégis úgy jársz fel alá, hogy belül dühös és mérges vagy. Ha így van, akkor Jézus azt mondja, hogy megszegted ezt a parancsolatot. De mivel soha nem ment el odáig a dolog, hogy megöltél volna valakit, úgy gondolod, hogy hát én igaz vagyok, én nem vétettem a törvény ellen, közben azonban egyre jobban felgyűlemlik benned a harag. Aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedben, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, és ajáld fel ajándékodat. A geometriából annak idején azt tanultuk, hogy két pont között a legrövidebb út az egyenes, és ez lehet, hogy igaz a geometriában, de nem feltétlenül igaz az Istenhez vezető úton. Gyakran, amikor Istenhez közelítünk, amikor ajándékot viszünk neki az oltárhoz, akkor a legrövidebb út az, ha előbb útban ejtünk egy olyan testvért, akit korábban megbántottunk. Előbb menj el, békülj ki atyád fiával, és csak azután tér vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, gyorsan, amíg az úton van együtt veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és hogy börtönbe ne kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Itt természetesen az adósok börtönéről beszél. Tehát szeresd az embereket, és élj velük békességben. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznosságot követett el vele szívében. Az első részre sokan közületek azt mondhatják, hogy hát én soha nem paráználkodtam. De amikor Jézus értelmezi ezt a törvényt, és elmondja, hogy Isten szándéka mi volt, hogy aki kívánsággal tekint egy asszonyra, az már paráznosságot követett el szívében, akkor az emberek közül sokan összehúzzák magukat. Mivel az Úr szemében a kívánság már bűn. Jézus azt mondta, ha jobb szemed visz bűnre, váld ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Amikor a hegyi beszédet vagy Jézus szavait értelmezzük, akkor nagyon vigyáznunk kell az értelmezéssel. Mert ha értelmezésünk nevetségesé tesz egy igerészt, akkor ez az értelmezésünk hibája. Amikor azt mondja, hogy ha a jobb szemed visz bűnre, váld ki és dobd el magadtól, akkor ezt nem szó szerint érti. Tehát nem azt mondja, hogy szó szerint váld ki a szemedet, mert azzal tekintettél egy lányra, és közben azt gondoltad, hogy hű, milyen jó lenne. Mert ha még ki is válnád a jobb szemedet, és el is dobnád magadtól, akkor is ott van még a bal szemed. Ha tolvaj lennél, mondjuk zsebtolvaj, és a jobb kezeddel lopnál, akkor még ha le is vágnád, az sem segítene, mert utána a bal kezeddel megtanulnád ugyanezt tenni. Tehát itt Jézus nem szó szerint érti azt, hogy váld ki a szemedet, vagy vágd le a kezedet, hanem valamire fel akarja hívni a figyelmünket, hiszen mindannyiunk számára visszataszító az a gondolat, hogy kiváljuk a jobb szemünket. A hideg is kiráz tőle. Ugyanígy, hogy lefűrészeljem a kezemet. A hátam is borsózik tőle, ha belegondolok, hogy ott fekszik a kezem a fűrész mellett. Gondoljunk csak bele, felveszed és zsebre teszed a kezedet. Ajaj, még a gondolat is visszataszító számomra. De Jézus azért beszélt nekik ilyen visszataszító dolgokról, hogy megmutassa, hogy mennyire fontos a mennyek országába való bemenetel. Mert ez a legfontosabb dolog. Még annál is fontosabb, hogy épp legyen a testünk, és fontosabb annál is, hogy meglegyen minden testrészünk. Lényeges dolog, hogy úgy tekintsünk a mennyek országára, hogy az a legnagyobb cél az életünkben, a legeslegnagyobb vágy, és ezért megér bármilyen áldozatot. Ezért nem kellene zavarjon az, hogyha időszakosan áldozatokat kell hozzak azért, mert az örökkévaló mennyek országát keresem. A harmadik példa pedig, megmondatott ez is, aki elbocsátja feleségét, az adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követel. Nagyon érdekes Jézusnak a válláshoz való hozzáállása, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy manapság milyen magas a válások aránya. A törvény azt mondta, hogy ha valaki feleségül vesz egy lányt, de később valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon vállólevelet, és úgy küldje el a házából. Azokban a napokban a nőknek nem nagyon voltak jogaik. Ha egy férj el akart válni a feleségétől, azt megtehette, de egy nő nem válhatott el a férjétől. Arra nem volt törvény, hogy mi van akkor, hogyha egy nő akar elválni a férjétől. Mindezen túl pedig elkezdték értelmezni ezeket a törvényeket ugyanúgy, mint manapság is. Addig értelmezzük a törvényeket, amíg egyre liberálisabbak nem lesznek. Amerikában, ha rendőr megállít és ok nélkül megmotoz, akkor hiába talál nálad mondjuk fegyvert, és hiába bizonyítható, hogy az a fegyver az, amivel megöltél valakit egy utcával odébb, és hiába van nálad a meggyilkolt embernek a pénztárcája és órája is. Ha ok nélkül motozott meg, és nem mondta el, hogy mik a jogaid, azért megúszhatod a dolgot felelősségre vonás nélkül. Mert addig értelmezgettük és csavargattuk a törvényeket, míg odáig jutottunk, hogy egy férfit azért engedtek el, mert a bírósági per alatt börtönruhába volt öltözve, és ezért hátrányos megkülönböztetés érte. Pedig tényleg bűnös is volt, és az összes bizonyíték is erre mutatott, de mivel nem engedték meg neki, hogy öltönyben és nyakkendőben jelenjen meg az esküdtszék előtt, ezért végül is szabadon engedték. Tehát az értelmezés során a törvények egyre liberálisabbakká váltak, és ez a válás törvényét illetően is így volt. Nézzük csak, hogy mit jelentett az a törvény, hogyha a férj valami tisztátalanságot talált a feleségében. A halálrabbit követők ezt a törvényt nagyon szigorúan értelmezték, és szerintük ez csak arra vonatkozott, ha a férfi nem találta szűznek a lányt, amikor elvette feleségül. De később más rabbik vezetése alatt álló iskolák ezt addig csavargatták, amíg oda nem jutottak, hogy ez akár azt is jelentheti, hogy ha a feleséged nem úgy készítette el a tojásrántottát, ahogy te szereted, akkor az már tisztátalanságnak számíthat. Nem szeretem a főztődet, asszony. Itt a vállólevél. Fel is út, le is út. És a nőnek nem volt választása. Hogyha vállólevelet kapott, akkor mennie kellett. Mivel a nőnek akkoriban nem volt választása, ezért lett annyira népszerű a mátkapénz vagy a hozomány. Ez a mátkapénz tulajdonképpen egy előre kifizetett tartásdíj volt. A lány apjának fizették ezt ki a házasság előtt, és ő megőrizte a lányának, hogyha később őt a férje elbocsájtaná, akkor legyen miből megélnie. És ez nem is olyan rossz ötlet, hiszen a válás túl könnyűvé és egyszerűvé vált. Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek. Se az égre, mert az az Isten királyi széke. Se a földre, mert az lábainak zsámoja. Se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajadszálát sem tudott fehéré vagy feketévé tenni. Ez még a hajfestékek megjelenése előtti időkben volt. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Amikor Jézus azt mondja, hogy ez a gonosztól van, akkor arról beszél, hogy becsaphatjuk az embereket, amikor úgy mondunk nemet, hogy mások azt hiszik, hogy igent mondtunk, vagy pedig igent mondunk, de igazából nem akarjuk azt megtenni. Alapjába véve Jézus azt tanítja itt, hogy legyünk szavatartóak, és ne kelljen esküdözzünk arra, hogy megtartjuk az ígéreteinket. A Bibliára esküszöm, hogy az igazat mondom. De erre csak akkor van szükség, ha valaki általában nem beszél igazat, és az emberek nem bíznak benne. Nekünk olyan embereknek kell lennünk, akik megtartják a szavukat. Tehát legyen a te igened igen, a nemed pedig nem. És nem szabad másokat becsapnunk azzal, hogy nem egyenesen beszélünk. Ne mondjuk azt, hogy jó, végül is szívesen megcsinálnám, de hadd imádkozzam még efelől, testvér. Ezzel igazából azt mondom, hogy nem, egyáltalán nem akarom ezt megcsinálni, semmi kedvem hozzá, de nem akarom neked megmondani, hogy nem, mert nem akarlak megbántani vele. Jézus azt mondta, hogy legyetek egyenesek és tartsátok meg a szavatokat. Ha igent mondtok, az legyen igen, ha nemet, az pedig legyen nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogat fogért. Ezt a törvényt nem az átlag embereknek adta Isten. Ez a törvény a bíráknak szólt, akik ítélkeztek azok felett, akiket hozzájuk hoztak, és ők méltányos büntetést kellett kiszabjanak. Tehát a szemet szemért, fogat fogért elv mutatja be, hogy amikor a bírák ítélkeznek, akkor az ítéletnek méltányosnak kell lennie. A kiszabott büntetésnek arányba kell állnia a bűncselekménnyel. Ez tehát a bíráknak szól, de ők azonban úgy kezdték értelmezni, mintha minden egyes emberre vonatkozna. Ugyanakkor nem úgy tanították ezt, mint ami egy lehetséges ítélet, hanem úgy, mint ami mindenkinek a kötelessége. Ezért aztán a mai napig is vannak olyan családok, ahol nemzedékeken át elhúzódó szemet szemért, fogat fogért viszályok vannak. Ők megölték a mi klánunk egyik tagját, tehát mi is megöljük az ő klánjuk egyik tagját. Ők megverték a családunk egyik tagját, mi is megverünk valakit az ő családjukból, mert erre szólít a kötelesség. Úgy tekintettek erre, mintha ez kötelességük lett volna, és a jó hírnévük megőrzése érdekében állnának bosszút. Ugyanakkor a kötelesség megszegésének tekintették azt, ha valaki nem így cselekedett, és ha nem tartotta be a szemet szemért és fogat fogért elvet. Jézus azonban azt mondja, hogy ez nem így van. Először is ez a törvény nem szól mindenkihez, hanem a bírákhoz, akiknek megfelelő büntetést kell kiszabniuk, amikor ítélkeztek. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Vannak, akik azt, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, úgy értelmezik, hogy nincsen szükség rendőrségre. Ez azonban nevetséges dolog, és ezért ez helytelen értelmezés, hiszen Jézus nem mondott nevetséges dolgokat. Jézus itt egyszerűen hozzánk beszél, és azt mondja, hogy ne álljunk bosszút magunkért. Annak, aki arcul ütött jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Azokban az időkben a római katonák rákényszeríthettek arra, hogy egy mérföldön átcipeld a csomagjukat. A római törvények megengedték, hogy egy római katona bármelyik járókelőnek odaadja a csomagját, és arra kényszerítse, hogy egy mérföldön átcipelje azt. A zsidók persze gyűlölték a római elnyomást, és folyamatosan lázadtak ellene. Képzelhetjük, hogy mennyire feldühítette őket az, amikor egy római katona csomagját kellett cipeljék. Jézus viszont azt mondta, hogy ha egy mérföldnyi útra kényszerít valaki, akkor menj el vele kettőre. És gondoljunk csak bele, hogy a második mérföld milyen nagyszerű lehetőség a bizonyságtételre. Az illető biztosan azt gondolja rólad, hogy más vagy, mint a többiek. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hallottátok, hogy megmondatott. Szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik átkoznak titeket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igaznak és hamisnak. Isten ugyanúgy kezel minden embert, a jókat és a gonoszokat is, esőt ad a jónak és a gonoszoknak is, felhozza a napot mind a kettőre, tehát Isten nem személyválogató ezekben a kérdésekben. És nekünk is olyannak kellene lennünk, mint a mennyei atyánknak. Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, imádkozzatok azokért, akik gyűlölnek és átkoznak titeket, és szeressétek ellenségeiteket. Jézus ezután így fejezi be. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? Az nem olyan nagy dolog, ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek. Szeretsz engem, én is szeretlek téged. Nem nagy ügy, mert ez természetes. Jézus azonban azt mondta, ha csak atyátok fiait köszöntitek, tesztek-e valami különbet másoknál? Ha csak azokkal vagytok barátságosak, kedvesek és segítőkészek, akiket ismertek, akik testvéreitek, akkor mennyivel tesztek többet másoknál? Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor mennyivel tesztek többet másoknál? Itt persze arról van szó, hogy keresztényként többet kellene tennetek másoknál. Ha pedig nem tesztek többet másoknál, akkor hogyan dicsekedhettek azzal, hogy ti keresztények vagytok? Az a kérdés, hogy vajon többet teszel-e a nem keresztényeknél? Hiszen többet kellene tenned. Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor nem tesztek többet másoknál. Ha csak azokat köszöntitek, akik titeket köszöntenek, vagy akik a testvéreitek, akkor nem tesztek többet másoknál. Ha csak azokkal vagytok barátságosak, akik titeket ismernek, akkor nem tesztek többet másoknál. Ezután Jézus megkoronázza az egészet, és ha eddig nem érezted volna bűnösnek magad, akkor itt az ideje. Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Hát erre én nem vagyok képes. Egyáltalán nem tudok ennek megfelelni. Ezért tehát segítségre van szükségem. És hála Istennek, hogy ő megadta a segítséget számomra a megbocsátáson keresztül, Jézus Krisztus kiontott vérén keresztül. Isten az eljövendő korszakokban meg fogja mutatni kegyelmének és szeretetének mérhetetlen gazdagságát Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. És milyen dicsőséges nap lesz az akkor, amikor mindnyáján ott állunk majd előtte tökéletesen Jézus Krisztusban, a mi Urunkban és megváltónkban. Az pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, és pontosan így fog az Atya elé állítani. Tökéletességben és fedhetetlenségben. Nem azért, mert önmagamtól tökéletes vagyok, hanem azért, mert tökéletes vagyok ő benne. A Biblia azt mondja, hogy benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez. Itt ugyanazt a szót használja, mint amikor azt mondja, hogy legyetek tökéletesek. Tehát az ő benne való teljességhez eljutni ugyanaz a szó, mint a tökéletesség. Hogy dicsősége elé állítson fedhetetlenségben, újongó örömmel. Így fog téged is Isten színe elé állítani. Teljes és fedhetetlen leszel Jézus Krisztusban. De mindez csak Isten kegyelme tudja bennünk elvégezni. Isten törvénye ugyanis mindannyiunkat halálra ítél. Jézus azonban azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt. És ő ezért halt meg értünk. Jézus a törvényről beszélt, és azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem a törvényt és a próféták tanítását. És ő valóban ezt tette, amikor meghalt értünk bűnösökért. Mert a törvény az lelki, én azonban testi vagyok. Ezért tehát a törvény elítél engem. Pál apostol azt mondja, hogy amikor eljött a törvény, életre kelt a bűn, én pedig meghaltam. Tehát a törvény elpusztított engem. Elítélt engem, halálra ítélt azért, mert én bűnös voltam. Ha a törvény olvasása közben jól érzed magad, igaznak találod magad, és azt gondolod, hogy hát én nem is vagyok olyan, mint a többi ember, akkor nézd meg újra a törvényt. Vizsgáld meg, hogy milyen a szíved hozzáállása, mert Isten is azt nézi. Az ember a külsőre tekint, de Isten a szíveket vizsgálja. Istent az olyan szív érdekli, amely összetörve fekszik előtte, és amely megszomorodott saját bűne és vétke miatt. Az olyan szív, amely éhezik és szomjazik Isten után. Az ilyen emberek szívét Isten megtisztítja, betölt irgalmával, és Isten iránti vágyjal lesznek tele. Dicsőség az Úrnak mindezért!